Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban. Ezúttal Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és a paraszt panaszairól beszélgetünk most már immár harmadik adáson. Eddig ugye két adásban a kerettörténettel ismerkedtek meg, és a paraszt első panaszával.
Én rám vár az a feladat, hogy nagyon röviden ismertessem az előzményeket. Na, ez a paraszt panaszai gyűjtemény, ez a berlini Egyiptische Múzeum papírus tekercseiből, hogy pontosan mikor lett leírva, azt nem lehet tudni. Ez a paraszt panaszai sajnos korunkat is tükrözi, mert a hatalmasságok, akik cicáztak a néppel, és hát amit csak lehetett, maguknak vettek el, az megvan a mai napig is. Ebben viszont van egy meseszerű elem, egy jó elöljáró, a nagyházi elöljáró, Renzi Meru fia, akihez az emberek oda mehettek, és akitől az emberek segítséget kérhettek. Egyébként is a nagyon, nagyon régi Egyiptomban, tehát a mikorunkban nem voltak ilyen bíróságok, ügyészségek, és a többi, és a többi. Mindenki elvitte a maga kis panaszát az elöljáróhoz, vagy ha ott nem kapott jogorvoslatot, akkor a felette valóhoz. Aztán vagy sikerült neki, vagy nem. Ebben a történetben is egy parasztról van szó, aki elvinné az áruit a vásár, illetve hát a fővárosba, az akkori fővárosba. Ez mi volt, Hédi? Herakleopolis, persze, hiszen ez az egész történet Vádi Natron környékén játszódik, ahol azt a bizonyos nagyon büdös nátront termelik ki, továbbá hát mindenféle terményeket. De most ez a szegény ember a szamaraival elindul az útnak, ahol is egy ilyen basáskodó kis nagyúr telkén akar átmenni, akinek megtetszik a paraszt szamara, áruja, stb. Az útra, amely az ő árpaföldje és a Nílus között található, kiterít egy lepedőt, úgyhogy szegény paraszt vagy átmegy a lepedőn, vagy elkerül, és miután a lepedőn nem mehet át, mert az annyira magántulajdon, addig vitatkoznak, amíg a szamár eszik az árpából. Ennek következtében az előjáró az egész mindent, tehát miután a szamarat is lefoglalja, az árut is lefoglalja. A paraszt 10 napon keresztül imádkozik, könyörög neki, de nem sikerül jobb belátásra bírni. Ezután fordul ehhez a bizonyos, ezt a csúnya embert azt úgy hívták, hogy Jehuti Necht. Na és ezután fordul a nagyház előjáróhoz, Renzihez, Meru fiához, aki tisztességes ember hírében áll. Sikerül is elkapni őt, amint éppen kilép a háza kapuján, illetve hát éppen elindul feltehetőleg, hogy is mondjam, igazságosztó körútjára. Tehát sikerül őt elkapni, és előadja az első panaszát, amire a nagyház előjárója nem ad semmiféle választ, ugyanis a fülébe súgók azok azt mondják, hogy hát ha nincs igaza a parasztnak, hát ha csak azért jött, mert a Jehuti Nechthez tartozik, és az nem adott neki igazat, szóval egy ilyen zűrzavaros dolgot meg igazán nem is tud választani. Viszont a paraszt olyan választékosan és olyan szépen adja elő az ő panaszát, hogy ezzel a fáraóhoz fordul Renzi, őt értesíti erről a dologról, a fáraó viszont kéri, hogy írásban kapja meg ezeket a dolgokat, és most jön a népmesei rész, hogy ugyanakkor a parasztnak, meg a feleségének is adjan, meg a családjának is adjanak annyi ennivalót, hogy ne éhezzenek. Tehát az első meghallgatás után most következik a második meghallgatás. azt hiszem Hédinek van hozzáfűzni valója, ugyanis az első meghallgatáskor annyira siettünk, hogy volt valami, amivel lemaradtunk.
Igen, még pedig két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy amikor a fáraó azt mondta a vezíri tisztséget betöltő nagy házelőjárójának, hogy adjon élelmet a parasztnak, akkor ez az egyiptomi szövegben, ez az élelem szó nagyon érdekesen élet szóval van leírva, tehát gyakorlatilag életet adjon az élethez szükséges alapvető dolgokat, és ez az élet szó, ez azt jelzi egyúttal, hogy a megélhetését, a létét kívánta biztosítani a fáraó, mert ahogy később meg is magyarázta az emberének, Renci Merufiának, ezek a parasztok csak akkor jönnek panaszkodni, hogyha már végképp teljesen kifogytak az élelemből, már üres a házuk, nincsen a megélhetésükhöz szükséges alapvető mennyiség sem. Tehát a fáraó nagyon is tudatában volt annak, hogy a parasztjai azok nem panaszkodó típusúak, hogyha panaszra mennek, akkor végső kétségbeesésükben mennek panaszra. A másik, amit meg akartam jegyezni, hogy biztos, hogy nem volt ez teljesen általános, hogy a parasztok így beszéltek, és már önmagában az, hogy ez a paraszt egyáltalán eljuthatott Renci Merufia elé, személyesen adhatta elő a panaszát, ez már egy különleges eset, hiszen ahogy Anna is az előbb mondta, a hivatalnokai azt tanácsolták neki, hogy hagyja jóvá úgy, ahogy van a helyzetet, elmondta, hogy mi történt, kárpótlást írjon elő, Jehutinacht majd megadja a kárpótlást, és ne foglalkozzon ilyen piszticsári kis ügyjel, ez nem tartozik őre, nagyon kis dolog ez. Ő viszont nem válaszolt senkinek, tehát elgondolkozott a dolgon. Na most azt hozzá kell tenni, hogy amikor ő ugye kilépett a házának az ajtaján, hogy hivatali hajóján elinduljon, akkor a paraszt éppen akkor ért oda, Hnumanup. És Hnumanup nem rátámadt és elkezdte neki mondani, hogy mi a baja, hanem nagyon is tudatában volt annak, hogy ez egy nagyon nagy ember, akinek az ideje drága arra, hogy ő vele foglalkozzon, és ezért legkedvesebb kísérőjét kérte, hogy küldje hozzá, hogy annak mondhassa el, hogy mi a baja. És nyilván ez a legkedvesebb kísérő, akit valóban oda is küldött a nagy ház elöljáró Hnumanuphoz, ez meghallgatta és referált. És nagy valószínűséggel, ahogy elmondta, hogy mi történt a paraszttal, milyen baja volt, vagy szó szerint pontosan idézte, vagy pedig, ahogy elmondta, fölkelthette a nagy ház elöljáró Rencinek a kíváncsiságát, és ezért engedte maga elé. Na most a paraszt első beszéde méltó volt a hírhez, az elvárásokhoz, hogy nagyon különleges volt. Három költői képet vetített föl, és ez a három költői kép, ez minden bizonnyal tetszett Rencinek, hiszen nagyon hízelgőek voltak ránézve ezek a képek. Tehát amikor ezeket meghallotta, és a fáraónak beszélt róla, tudjuk ugye, hogy a vezéri tisztségnél a vezér naponta találkozott a fáraóval, minden nap referált a különböző ügyekről, amik az országban történtek, és ő lényegében a 10. dinasztia idején zajlik a történet, Heti király korában, tehát minden valószínűség szerint egy ilyen alkalommal említette meg a paraszt esetét, és a fáraó is kíváncsi lett, hogy na milyen az az ékes szóló paraszt. És ezért adta azt a parancsot, hogy jegyezzenek mindent föl. És akkor most jön a második beszéd tehát, aminél már nagyon szép, hizelgő szavakon túl vagyunk, és nem történt semmi.
Én nem szeretném húzni az időt, tehát inkább elkezdem mondani, és érdemes, tulajdonképpen érdemes odafigyelni, mert nagyon-nagyon sok mindent tanulhat az ember az akkori korról, és nagyon sok mindent következtethet erre a korra. Tehát eljött a paraszt, hogy könyörögjön neki másodszor, mondván. Nagy ház elöljáró uram, nagyok nagyja, gazdagok gazdagja, aki nagyobb nagyjainál és gazdagabb gazdagjainál. Égkormánylapátja, földszövekje, mérőzsinór mely a nehezéket hordja. Kormánylapát, ne vigyél hajótörésbe. Szövek, ne ferdülj el, mérőzsinór, ne inogj. Egy nagy úr rabol attól, kinek nincsen ura, és kifoszt egy magányos ember, ami ellátásodhoz kell, házadban van egy korsó sör és három kenyér. Mit meríthetsz ki még, hogy jól lakast háznépedet? Meghal-e a halandó háznépével együtt? Az örökké valóság embere lettél-e? Nem rossz dolog a mérleg, mely ferde, a mérleg nehezék, mely eltéved, az igaz ember, aki megtéved? Íme az igazság, melyet elhűszek helyéről, téged talál el. Az elöljárók gonoszat tesznek, az ügyek számadója oldalra tesz, a kihallgatást végzők ragadoznak. Akinek meg kellene ragadnia az egyenes ügy meghamisítóit, maga zavarja azt össze. Akinek levegőt kellene adnia, nélkülözi a lehelletet, amit adnia kell, hogy belélegezhessék. Az osztó rabol, akinek el kellene hárítania a nyomort, úgy rendelkezik, hogy elárassza a várost. Akinek a bűnt meg kellene torolnia, gonoszat cselekszik. Így szólt a nagy ház elöljáró Merufia Renzi. Vajon többet ére a szívednek, ami a tied, mint hogy elvezessen szolgám? Így szólt a paraszt. Így szólt a paraszt. A halamba lévő gabona mérlegelője csal magának, aki másnak mér, megkárosítja környezetét. Akinek a törvényhez kellene vezetnie, parancsot ad a rablásra. Hát ki űzi el a gonoszságot, mikor az, aki a jogtalanságot el kellene hárítania, megtéved. Akinek más kellene kiegyenesítenie, elgörbül, és helyesel másnak a gonoszsághoz. Hát magadra ismersz én? Aki szembet szegül a megtorlóval, a gonoszságot hosszabbítja meg. A jó példa tegnapi helyére tér. Ez hát a parancs. Cselekedj, hogy cselekedjen, akinek cselekedtetnie kell, adj hálát neki, hogy megteszi. Ne utasítsd vissza, amit még nem dobtál el, ne adj parancsot annak, akinek már van feladata. Ó, bár egy pillanat elpusztítaná és felforgatná lugasodat, megtizedelné szárnyasaidat, kiirtaná vízimadaraidat. A látó vakká, a halló süketté, a vezető megtévesztővé lett. Íme te erős és hatalmas vagy, karod kihívó, szíved pedig harácsoló. A jó indulat elhalad melletted. Mi szánalomra méltó a nyomorult, a te általad tönkretett. Hasonlítasz a krokodilus követeihez, s te magad pedig túlteszel a dögvész úrnőjén, ami számára nincs, számodra sincs, ha ő nincs. Hát te sem vagy, s amit nem teszel meg, nem teszi meg ő sem. Te jó indulatú. Ajándékok ura, börtön töltelékek bajnok, a példaképe azoknak, akik kirabolják azokat, kiknek semmiük nincs, s aki elrabolja még egy haramia vagyonát is. Nyomorult dolog ez annak számára, aki nem szenved semmiben hiányt. Hát nem megrovandó-e az, aki még keresi is ezt magának? Te azonban jól akadtál kenyereddel, és megrészegettél söröttől. Gazdagabb vagy minden hatalmasnál. A kormányos arca előre tekint, a hajó mégis tetszése szerint tévelyeg. A királyi a palota belsejében van, a kormánylapát a te kezedben. Szerencsétlenség szakadt környezetedre, ezért hosszú a könyörgésem, nehéz, még azt mondják, mi az ott. Légy menedékhely, s legyen kikötőd nyugalomban, mert íme városod telve van krokodilussal. Nyelved igaz legyen, és ne tévedj. Emiatt az ember elveszítheti testének egy részét, tehát ne mondj hazugságot, óvd attól tisztességviselőidet is. Olyan kosár ez, mely a bírákat megrontja, ha hazugságot mondanak, legelőjük az, könnyű dolog szívük számára. Te ismered minden ember ügyét, hát nem ismered az enyémet? Te, aki elhárítasz minden vízi veszélyt, lásd az én utam hajó nélkül való. Te, aki partra viszel minden fuldoklót, te, aki megmented a hajótöröttet, segíts rajtam. Hát bevallom, hogy az első panasz, amilyen tisztelettudó és kicsit megalázkodó volt, kicsit hát eléggé megalázkodó volt, Ez a második panasz, ez arra utal, hogy a parasztnak már kezd elege lenni az egészből, és már nem tudja, hogy mikor szidja, vagy mikor könyörögjön.
Tehát ez a panasz, ez egyrészt hosszabb, másrészt teljesen más típusú, úgyhogy úgy tűnik, minthogyha a vádbeszédeknek egy újabb csoportjával ismerkednénk meg, ugye nem véletlenül oktatási célra használták ezt a szöveget, új birodalmi osztrakonok arról tanúskodnak, hogy az iskolában másolták a diákok, az írni tanuló fiatalok, és az ókori egyiptomi iskolában nem csak az írást tanulták a másolással, hanem a tartalomra is figyeltek, tehát egyszerre tanultak bizonyos dolgokat, meg aforizmákat is akár, másrészt pedig az írás módját is, és a nyelvi fordulatokat. Tehát ez a szöveg azért, hogy itt olvasható ilyen formában, azt jelenti, hogy az egyiptomi vádbeszédeknek többfajta formája volt, ugye minden hivatalnoknak döntő bíróként is kellett föllépnie bizonyos szinten. Az egyiptomi igazságszolgáltatásnál egy hivatalnok, ahová ment, ott el kellett döntsön dolgokat, amit mondtak neki, annak alapján le kellett szűrni a tanúságot, és meg kellett mondja a véleményét. Ugyanakkor ezekről a véleményekről a továbbiakban magának is referálnia kellett a felsőbb szervek felé, és amennyiben valamilyen peres ügy volt, akkor minden egyiptomi saját magát képviselte. Most a parasztok nem tanulták meg, hogy hogyan képviseljék magukat, ők egyszerűen elmondták, egy átlag paraszt, hogy mi a gondja. Ebben az esetben ugye különleges parasztról van szó, nem véletlenül még egészen a fáraóig eljut a beszéde. Tehát ez azt jelenti, hogy a hivatalnokok a saját ügyüknek a képviseletét tanulták, hogy milyen módon tudják képviselni különböző helyzetekben. Ez egy ilyen típus. Na most hogy kezdődik ez a beszéd? Úgy kezdődik továbbra is, hogy a paraszt elment, ugye, egy rövid mondattal bevezeti a szöveg, hogy a második könyörgésre jött, megszólította a nagy ház elől járó uram. Továbbra is, ami az előzőnél is volt, elmondja, hogy nagyok nagyja, de itt hozzáteszi, hogy gazdagok gazdagja, aki nagyobb nagyjainál és gazdagabb gazdagjainál. Tehát itt az anyagi helyzetére összpontosít. Az előzőben ugye arra összpontosított, hogy milyen igazságos ember, hogy a túlvilági életében mennyire jó lesz majd, hogy ő a mát szerint él, és példát állított elé. Ebben az esetben az anyagi jólét az lesz a központi témája a beszédének, tehát ebből a szempontból fogja áttekinteni a saját helyzetét. Így vezeti be. Ebben a következő ég kormánylapátja, föld szövekje, mérő zsinór, mely a nehezéket hordja. Tehát itt megint csak súlyról van szó, döntő szerepét hangsúlyozza ilyen formában. Szintén egy újabb kép az előzőhez kapcsolódik, ugye égnél volt a kormánylapát, földnek volt a szövekje, mindezek hajós kifejezések. A mérő zsinór szintén hajós kifejezés, a távolságot mérték, hogy mennyit hajózott. Tehát ilyen formában a jelzőkkel már egy képet, egy költői képet becsempészett a paraszt a mondani valójába, és a paraszt ezzel mindjárt a nagy ház előjáróban az előző beszédben emlegetett utazás képét vetítette föl, hogy igen, jaj, de szép volt az a kép, amikor mondta, hogy milyen jó nekem, amikor én utazok. De aztán máshogy folytatódik a dolog, mert ne ferdülj el, mérő zsinór, ne inogj. És akkor itt a mérő zsinórnak egy újabb jelentése jön elő, fordít a paraszt egyet a dolgon, és a hajós utazás helyett ez a mérő zsinór, ami el tud ferdülni a kimérések, az áradás utáni földkimérésekre, vagy a templom alapításoknál, építkezéseknél a terület kimérésére utal, és mindjárt ott van az, hogy ne inogj, meg ferdülj el, vagyis jelzi, hogy hát itt csalások is szoktak előfordulni, de ez természetesen ne történjen meg. És ha már csalásokról van szó, akkor abszolút természetesen jön az, hogy nagy úr, hogy rablások is vannak. Egy nagy úr rabol attól, kinek nincsen ura, és kifoszt egy magányos embert. és ezzel a képpel mindjárt saját magára irányítja a figyelmet, a saját ügyét hozza elő, tehát sokkal hamarabb tér rá saját helyzetére, mint az előző beszédben. Az előző beszédnél csak a legvégén jelzésszerűen emlékeztette tulajdonképpen a nagyház előjárót, hogy mi neki a gondja.
Hát, tán végighallgattuk a paraszt második panaszát, és Hédi elkezdte taglalni részletesen magát a történetet. Az az érzésem, hogy ránk férne egy kis kellemes egyiptomi zene. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Abból is eljutottunk az egyiptomi irodalom egyik gyöngyszeméhez, a paraszt panaszaihoz. A mai nap a paraszt második panaszára került sor, de most átadnám a szót Hédinek.
No, tehát ott tartottunk ebben a beszédben, hogy a paraszt jelezte, hogy nagyon gazdag ez a nagy ház előjáró, és igazságosan kellene dönteni. Úgy látszik, nem tetszett neki, hogy nem történt semmiféle döntés az előző beszéde után, ami igazán nagyon kedves volt. Úgyhogy mindjárt úgymond kérdőre is vonja a nagy ház előjárót, hogy mit akar még, egy korsó sör és három kenyér van ellátásához a házában. Mit meríthetsz még, hogy jól lakast háznépedet teszi föl, meghal-e a halandó háznépével együtt? Az örökké valóság embere lettél-e? Tehát, hogy sokkal többet kíván. És mindjárt fölhívja a figyelmet a mérleg szerepére ennek a nagyház előjárónak, azzal, hogy a ferde mérleg, amikor félrecsúszik a mérleg, akkor az ugye azt jelenti, hogy nincsen egyensúlyban a két serpenyő, vagyis az igazság, a mát, itt akkor mindjárt a túlvilági ítéletre is utal ilyen formában, hogy nem a mát szerint cselekedett, tehát hogyha nem így cselekedett, akkor ez nem rossz dolog-e? Utána rögtön az igazságra rátér, hogy az igazságot elűzték a helyéről, és téged talál el. És mindjárt elmondja, hogy hát itt bizony nagyon sok visszaélés történt, nagyon szép képekkel lefesti azt, hogy mi minden történik, és mit kellene neki tennie, például megragadnia az egyenes ügy meghamisítóit. Holott közben, miután nem lép föl ellenük, ezért egy kis bírálat is éri, hogy maga zavarja azt össze, vagyis hogy az egyenes ügy éppen amiatt nem tud egyenes lenni, éppen amiatt nem ragadják meg a bűnösöket, Mert az igazságszolgáltatás nem tesz eleget a feladatának. Akinek levegőt kellene adnia, nélkülözi a leheletet, vagyis a levegőt. Azt a levegőt, amit neki kéne adni, hogy mások belélegezhessék. Vagyis megint csak az igazságszolgáltatás megfordul, ezt jelzi.
Most, ami utána következik, ez annyira jellemző, hogy nekem ebből az egészből ez a kedvencem, amikor azt mondja, hogy az osztó rabol, akinek el kellene hárítani a nyomort, úgy rendelkezik, hogy elárassza a várost.
Hát igen, mert utána még az is van, hogy ugye a bűnt megtorló cselekszi a gonoszat, tehát eléggé számon kéri a nagy ház elől járót a saját nem cselekedetéről, amivel a bűn pártolást végzi tulajdonképpen, amivel pártolja a bűnt. A nagy ház elől járója erre már nem bírja szó nélkül, és megszólal, hogy vajon többet ér-e a szívednek, ami a tied, mint hogy elvezessen szolgám, vagyis hogy figyelmezteti, hogy mindjárt nem hallgatja tovább, ha ilyeneket mond, a szolgájával elvezetteti. A paraszt azonban egy újabb, hosszú beszéddel válaszol erre, és megint csak vádolja az elöljárót, ezúttal most egy kicsit a gabona mérlegelőjeként, tehát paraszti környezetben, amiben sokkal jobban otthon van, és amiről eddig még nem volt szó, az adókkal kapcsolatban fölveti azt a tényt, azt a lehetőséget, hogy a gabona mérlegelője másnak mér, megkárosítja a környezetét. A törvény helyett a rablást képviseli, és felteszi a nagy kérdést, ki űzi el a gonoszságot, mikor az, akinek a jogtalanságot el kellene hárítania, mint fogalmaz, megtéved. Tehát ezzel gyakorlatilag a nagy ház előjárót azzal vádolja, hogy ő maga is nem csak hogy eltűri, elnézi ezeket, és passzivitásával segíti elő, hanem saját maga is részese, aktív részese ennek, mert azzal fejezi be ezt a rövid egységet, hogy hát magadra ismersz-e. Tehát, hogy amit mondtam, az érted-e, látod-e, hogy ez rólad szól. Majd utána még folytatja, hogy hát bizony nem így kellene élnie, mert aki szembeszegül a megtorlóval, a gonoszságot hosszabbítja meg. És a jó példa a tegnapi helyére tér. Na, ez egy nagyon érdekes kép, mert ez azt jelenti, hogy a jó példa tegnapi helyére, vagyis a múlté már. Már nem él. Már csak egy példa, már csak egy beszédtéma, aminek semmi köze a jelen valóságához. Cselekedj, hogy cselekedjen, akinek cselekedtetnie kell, mondja, és ez megint egy érdekes dolog, mert neked azért kell föllépned ellene, a gonosz, rosszat, a bűnt elkövetők ellen, hogy akinek ellenük föl kell lépnie, az a te hatásodra lépjen. Vagyis itt a fáraóra utal, hogy hát neked, mint aki tudod, hogy ilyen nagyon sok visszaélés történik, erről referálnod kéne, mint a fáraó jobb kezének, mint a nagy ház előjárónak, a legfőbb vezetőhöz, aki tud hatékonyan föllépni ez ellen, minden szinten akár. És aztán adj hálát neki, hogyha megteszi ezt. Ne utasíts vissza, amit még nem dobtál el. Ez megint egy érdekes dolog, mert itt még egy kicsit úgy visszakozik a paraszt, hogy ne utasítsad vissza. Még nem dobtad el, még teljesen nem vagy a rosszak között, még visszatérhetsz, még van rá lehetőséged, még csak kacérkodsz vele. Ne adj parancsot annak, akinek már van feladata, ez pedig egy újabb, nagyon érdekes kép, ami egy egészen más területre viszel, hogyha valakit ugye túl van már terhelve, mert van már munkája, már nem tud többet megcsinálni, akkor annak nincs értelme újabb feladatot adni, mert nem fogja tudni végrehajtani. Tehát itt egy kicsit az tűnik elő, hogy az látszik, hogy ilyen aforizma gyűjteményé vált ez a beszéd, amit nem is biztos, hogy valóban így együtt el lehet mondani, mert annyira sokféle dolog van egymás mellett, és nem mindig, nem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz a dolgok. Tehát, mint hogyha csak bölcs mondások egymás utánja lenne, És mint hogyha itt ennek az lenne a lényege ennek a résznek, hogy a témához kapcsolódó aforizmákat csokorba gyűjtsük. Visszatérve a szöveghez, ó, bár egy pillanat elpusztítaná és felforgatná lugasodat. De itt most a visszatér a kezdeti képhez, hogy egy vagyonos emberről van szó, figyelmeztetésre van szüksége, mert hiába mondta az előzőket, úgy tűnik nem fogadta meg, hát akkor valami erősebb figyelmeztetésre lenne szüksége, valamilyen súlyos csapás kéne érje, hogy elgondolkodjon, és ezt ugye a lugassal, a szőlővel jelképezi, milyen időkben járunk, az első átmeneti kor idejéről szól ez, a 10. dinasztia koráról, amikor a sör az általános ital volt, mindenki itta, a bort azonban kevesen. A szőlőt is csak kevés helyen termesztették, tehát önmagában, hogy itt a lugas felforgatásáról van szó, már jelzi, hogy egy előkelő embernek a területén járunk, és utána megtizedelni a szárnyasaidat, ez ugye bárhol lehetséges. De utána visszatér, hogy kiírtaná vízimadaraidat. Na most a vízimadarak, ezt ugyan mindenki elejtette, de nagyon jól tudjuk az óbirodalmi, középirodalmi és későbbi sírokból is, hogy a vízimadarak vadászata az egy előkelő sport volt, előkelő szórakozás. Tehát a vízimadarak mennyisége az az előkelőket érintette nagyon elevenen, hogy tudnak-e vadászni rájuk. És jön egy újabb aforizma, a látó vakká, a halló süketté, a vezető megtévesztővé lett.
Azt szeretném csak mondani az előző mondathoz, hogy ez a bárcsak felforgatnák a lugasodat, elpusztítanának mindent, ez annyira szépen és cizelláltan van mondva, hogy manapság erre azt hiszem annyit lehet csak mondani, hogy szakadjon rád az ég. De komolyan, szóval egy kicsikét át kell mindig tenni a jelenkor gondolatvilágába ez, hogy ez egyszerűen csak átkozódik. Szóval szinte ki kell magából, szinte már maga se tudja, hogy mit mond, mert azért valakinek, tehát ha valakihez fordulunk, elmondhatjuk, hogy mennyi minden bűn van a világban, és hogy a hatalmasok mennyire bántják a szegényeket és rászorulókat, de itt, amikor már személyessé fordul az átkozódás, én a magam részéről ezt már túlzásnak tartom.
Hát ez biztos, hogy semmiképpen sem helyes, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis fontosnak tartották, hogy lejegyezzék, hogy ezeket fölírják, tehát tulajdonképpen egyfajta szitkozódás gyűjteményez. Na most itt sajnos ezután a papiruszokon egy olyan terület van, amit nem tudunk pontosan, hogy hogyan vezetődött tovább a fonal, hogy mi következett utána.
Pedig lehetséges, hogy még egy sor remek egyiptomi átkozódással megismerkedhettünk volna.
Biztos, hogy valami ilyen van, mert utána egy új egység kezdődik, és hát nem valószínű, hogy egy másik ilyen egység lett volna. Egy dolog lehet még, hogy megint a nagyház elöljáról Renzi Meru fia közbeszólt, hogy most már elég legyen ebből, mert mindjárt elvezettetlek, de a paraszt, ha ez így történt, akkor sem bánta a dolgot, mert ő neki az volt, hogy kiugrassza a nyulat, hogy most már addig hergelje ezt a nagyház elöljárót, addig mondjon neki mindent, hogy valamit lépjen. Tehát ez is egy taktika lehet. Nem tudjuk, mi volt, de az biztos, hogy egy új gondolat kezdődik, mert azzal kezdődik, hogy íme te erős és hatalmas vagy. Tehát mindenképpen egy új gondolati egységről van szó, egy harmadik szakasz, és érdekes, hogy itt is három szakasz van, mint ahogy az előző beszédben is. Tehát ez a hármas felépítés, ez valahogy fontos lehetett az egyiptomiak számára. Tehát íme te erős és hatalmas vagy, és megint úgy tűnik, mintha egy pozitív dologgal kezdené, mert karod kihívó. Tehát megint csak az erőt mutatja, viszont ellentétként szíved meg harácsoló. Azt mutatja, hogy a szív, az ugye a gondolkodás és az érzelem központja is volt az egyiptomiak számára, azaz, ami őt irányítja, és ami rossz felé irányítja. és hogy mennyire rossz felé irányítja, ezt jól mutatja az, hogy a jó indulat elhaladt melletted. Tehát most már nem lehet rád számítani, hiszen most már nem vagy igazságos, a szíved megfordult. Hát ez bizony a környezeted számára is nagyon rossz, mert szánalomra méltó a te tönkretetted. Tehát itt most már konkrétan nem kerülgeti a kását, hanem egyenesen azt mondja, hogy te tetted tönkre sokaknak az életét, és bizony szánalomra méltó nyomorult az, akit te tönkretettél, és azzal, hogy ilyen általános formában beszél, ezzel nem a saját ügyét képviseli, már szinte a sorstársaiét is. Tehát ebből az következik, hogy az a dolog, ami vele történt, az nem volt egyedi eset, mert különben nem mondhatna, nem beszélhetne ilyen általánosságban. Utána folytatódik egy nagyon érdekes kép, ugye a krokodilról van szó, hogy hasonlítasz a krokodilus követeihez. Na most krokodilisten, Szobek isten volt az időnek a megszemélyesítője, akit, mint istenséget, ugye nagyon sok ajándékkal látták el, akitől azonban féltek is. Most az, hogy a követeiről van itt szó, ez egy szokatlan dolog, általában nem szoktak a követeiről beszélni, pedig hát minden istennek elméletileg lehetnek követei, viszont te magad pedig túlteszel a dögvész úrnőjén képpel Szekhmetnek a követeit, akiknek viszont valóban gyakran emlegetik a követeit, azt a képet vetíti föl. Dögvész úrnője, tudnélik, itt arról van szó, hogy minden évben a Nílus kiárat. Ennek az áradásnak az ideje kapcsolódott egy járvánnyal is, amiben nagyon sokan megszoktak halni az ókori Egyiptomban a különböző fertőzések következtében, és ezt szokta a dögvész úrnője okozni, az, akit éppen ezért különböző ajándékokkal engeszteltek ki mindig az év elején. Ugye júliusban áradt ki a Nílus folyó, júliusban kezdődött az új év, a mezőgazdasági év az ókori Egyiptomban, mert tudjuk, hogy itt volt a csillagászati, és volt a mozgó év, tehát amikor mindig a 365 naphoz kapcsolódó negyed nap eltérés miatt 4 évente egy-egy nappal eltolódott a polgári időszámítást. A csillagászati vagy mezőgazdasági év azonban az évszakokhoz, az időjáráshoz alkalmazkodott természetszerűleg, és a dögvész is a Nílus áradásához kapcsolódott.
Jó, akkor most hallgassunk megint egy kis zenét.
Yeah.
Kedves hallgatóink, Önök a Fáraók földjén című műsor hallgatják. Abból is...
Tehát Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, ahol a paraszt panaszait olvassuk, azon belül is a második panasznál tartunk, amelyik teljesen más, mint az első panasz volt, hiszen az elsőben nagyon udvariasan mondta el a paraszt azt, hogy mi az ő bánata, ebben a másodikban viszont ez tele van szitkozódásokkal, a költői képek is csak jelzésszerűen jelennek, meg ezzel szemben nagyon sok aforizmát, közmondást, szólást és különböző rövid, tömör megállapítást sorol föl a paraszt, hangulatát jelezve egyre durvább, egyre rosszabb színben tüntetve föl a nagy ház elöljárót. Először csak a tudomására hozza, hogy vannak bizony nagyon rossz dolgok a környezetében, aztán azzal vádolja meg, hogy elnézi ezeket, tud róla és hallgat, majd részeségként mutatja be, végül a fokozás eredményeképpen a főbűnösként őt magát nevezi meg, és éppen ott tartottunk a zene előtt, hogy a krokodil követőihez hasonlította, sőt, mi több, még ennél is negatívabb színben tüntetve fel magához a dögvész úrnőjéhez, tehát a sok halált, betegséget hozó, áradás után jelentkező Szakmet istennő követői által elkövetett bűnöket is hozzá kapcsolta. Utána egy újabb aforizma következik, ami számára nincs, számodra sincs, vagyis, hogy számára a dögvész úrnője, vagy a krokodilusról van szó, ez nem egyértelmű, de mind a kettő negatív, mind a kettő rosszat hoz, hát a dögvész úrnője az ugye mi mást hozhatna, mint halált, és a krokodilus követei is hasonló szerepben vannak itt jelen. Viszont nagyon érdekes a következő kép, hogy ha ő nincs, hát te sem vagy, amit nem teszel meg, nem teszi meg ő sem. És azt mondja, hogy te jó indulatú. Tehát itt egy nagyon furcsa csavar van, mert itt azt mondja, hogy a dögvész úrnőjéhez, meg a krokodilus követeihez vagy hasonló, de amit ők nem tesznek meg, tehát hogyha ők nem bántanak, akkor te sem bántasz, és ők ugye, kiengeszteljük őket, és nem bántanak minket, úgyhogy te is ilyen módon jó indulatúvá válhatsz. Hát legyél jó indulatú. Ők se teszik meg, te se tegyed meg ezt a gonosz dolgot. És akkor úgy néz ki, mintha ezt a pozitív képet folytatnám, mert ajándékok ura, az áldozati ajándékok, amit kapnak az istenek, hogy kiengeszteljék őket, meg itt egy furcsa kettősség van ebben az ajándékban, mert egyrészt hozzájuk hasonlítja az istenekhez, akik kiengesztelődnek, és azért nem tesznek rosszat, de ugyanakkor az ajándékszóról más is eszébe jut az embernek.
Mondom, paraszolvencia.
És itt ez a kettősség benne van, mert utána már úgy folytatódik, hogy börtön töltelékek bajnoka. Na, ez egy nagyon, nagyon sértő dolog. Ez kifejezetten szinte érthetetlen, hogy ezek után az elöljáró hogy nem vezetteti el, és löketi börtönbe a parasztot, hanem tovább hallgatja, és jegyzik föl, amit mond. Úgyhogy a paraszt itt érzékelhette meg már az előzőekből is, hogy itt valami furcsa dolog van, feltételezhetően nem értette, hogy mi történik, hogy őt hagyják beszélni, úgyhogy tovább hergelte magát, és mondta, példaképe azoknak, kik kirabolják azokat, kiknek semmiük sincs. Első egységben még arról volt szó, hogy passzívan eltűri. A második egységben arról volt szó, hogy aktívan részt vesz benne. Itt a harmadik egységben pedig már arról szól, hogy nagyon gonosz, és nem csak résztvevője a dolognak, hanem már az egésznek a vezetője is, hiszen példaképe. Tehát a fokozásnak a következő fokozatára léptünk, és egy újabb képpel ugyanezt mondja, hogy aki ellopja még egy haramia vagyonát is, tehát aki még túltesz a gonoszok megtestesítőin is. Nyomorult dolog ez annak számára, ki nem szenved semmiben hiányt. Hát nem legrovandó-e az, aki még keresi is ezt magának? Itt egy újabb kép egyébként megint csak annak a jele, hogy ez külön-külön részekből lett összetéve, mert itt egy kicsit megtörik az íve a dolognak. Tehát megint egy kicsit úgy visszaveszi. De hát az életben is van ilyen, hogy az ember visszavesz mert úgy érzi, hogy egy kicsit túl erős volt, és akkor benne van még a neheztelés, de valamilyen módon mégiscsak próbál visszakozni belőle. Érdekes módon semmiben sem szenved hiányt, most egyszerűen csak ennyit mond róla. Utána megrovandó-e, aki még keresi is ezt magának, ez tulajdonképpen nem kapcsolódik a mondat első feléhez, csak az egésznek a gondolatához, tehát itt az élő beszédnek lehetünk a tanúi, hogy valóban élő beszédet is följegyeztek. Utána folytatja, hogy megrészegettél a söröttől, miután a kenyereddel jól laktál, elmondja, hogy mennyire gazdag, elmondja megint a hajózásnak a képével, hogy a kormányos ugyan előre tekint, de mégis tévelyeg a hajó, mégsem jó irányba megy, és itt a királyt is felidézi, a király képét, hogy ő a palota belsejében van, de te vagy az, aki őt irányítod. Tehát, ha te rosszul irányítod, a király is, miután a te szavadat követi, mert a palota belsejében a te szavad éri előt, akkor őt is rosszul irányítod. Szerencsétlenség szakad környezetedre pontosan ezért. És utána saját magára visszatér konkrétan az általános panaszkodás, illetőleg általános vádaskodás után.
Igen, de úgy tűnik, minthogyha gondolkodott volna egy kicsit, és rájött volna arra, hogyha ő valamit el akar érni, azért most már legyen egy kicsit tisztességtudóbb, vagy legyen egy kicsit enyhébb.
Úgy tűnik, hogy most már kipanaszolta magát, és most egy kicsit, miután saját magára irányította a figyelmet, meg eszébe ötlött, hogy milyen fontos szerepe van az egész állam életében ennek a nagyúrnak, akkor egy kicsit visszatér, és azt mondja, hogy légy menedékhely, s legyen kikötőd nyugalomban, mert íme városod telve van krokodilussal, azzal a krokodilussal, akiről korábban már beszélt, és akit a dögvész úrnőjéhez hasonlított, mármint a követeit. És akkor elmondja, hogy milyennek kéne lenned. Mindezek után, miután minden rossznak elmondta őt, utána változzon meg, igaz legyen a nyelve, ne tévedjen. Mert hogyha téved, az ember elveszítheti testének egy részét.
Ez alatt mit ért?
Hát ez jó nagy kérdés, de mivel krokodilról volt szó, és a krokodil ugye leharapja az ember testének egy részét, ennek következtében elképzelhető, hogy így konkrétan erre gondol, de átvitt értelemben is gondolhat arra, hogy valamiét elveszíti. Az ókori egyiptomiaknál volt egy olyan történet, hogy a különböző testrészeknek együtt kell működni ahhoz, hogy rendesen tudjon élni az ember, hogy életben tudja tartani magát, és ha bármelyik rész nem működik rendesen, akkor zavar, káosz támad, és az ember nem tud élni, tehát életképtelenné válik. Úgyhogy akár még erre a történetre is utalhat. Ne mondj hazugságot, és ne csak te ne mondj hazugságot, hanem egy újabb tanács, a tisztségviselőidet is óvjad ettől, mert, és most megint jön egy költői kép, mint a korábbiakban, a hazugságot kosárhoz hasonlítja, egy olyan kosárhoz, amely megrontja a bírákat. Na most, hogy kosárhoz hasonlítja, akkor itt van egy hátsó kép is, a kosárba bele lehet rakni dolgokat. Tehát itt ajándékok urára utal vissza, minden valószínűség szerint arról van szó, hogy a hazugság nem magától jön, hanem ott bizony össze vannak gyűjtve dolgok, még akár a korrupcióra is konkrétan utalhat. Egy újabb kép, parasztról van szó, és állatai is voltak, Szamara mindenképpen, azt ugye tudjuk, hogy elvették tőle, és akkor a hazugságot a következő képen a legelővel hozza összefüggésbe, hogy a hazugság az legelő a megrontott bírák számára, és könnyű dolog a szívüknek. És ugye könnyű, ez azt jelenti, hogy máttal azonos értékűnek tartják, hiszen máttolla az könnyű volt. Tehát egy felfordult világról van itt szó. Fölhívja a figyelmét arra, hogy minden ember ügyét ismeri, hát biztosan ismeri az övét is, emlékezteti rá. Aki minden vízi veszélyt elhárít, na most ez egy érdekes dolog, mert ez azt jelenti, hogy a mágiához is ért. A hekához, mert a vízi veszélyt elhárító az egy varázslást, vízi varázslást hajtott végre, aminek megvoltak a maga szertartásai természetszerűleg. Lásd, az én utam hajó nélkül való, hát itt nincs szükség vízi veszély elhárítására, ott, ahol nincs is víz. Tehát egyrészt jelzi, hogy nagyon sok mindent tud, varázserővel is rendelkezik, másrészt azt is, hogy de ebben az esetben nem varázserőre van szükség. Te, aki partra viszel minden fuldoklót, te, aki megmented a hajótöröttet, tehát aki a vízben varázserővel rendelkezel, itt, ahol nincs víz, légy szíves, itt is légy aktív és segítőkész, segíts rajtam, ezzel a felkiáltással fejezi be, mint aki már nem tud mit mondani, de hát azért valahogy mégiscsak föl kell hívnia magára a figyelmet.
Igen, itt a vége felé egy nagyon-nagyon elkeseredett ember hangja szól már, úgyhogy alig, ha nem ki is fogyott a szuflából, akár csak mi az időnkből. Az a szomorú, hogy állandóan ilyen kevés időnk van, pedig olyan sokat lehetne még mindezekről a dolgokról beszélni, de hát mit tegyünk? Én a magam részéről szeretnék elbúcsúzni önöktől. Kellemes időjárást, kellemes hétvégét kívánok.
Viszont hallásra jövő pénteken ismét találkozunk, tehát 3 órakor várjuk önöket a rádió vagy a komputer előtt. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.